9. fejezet. Gúlya kelepen. Gyöngyvirág egy október végi napon meglátogatta barátnőit. Előbb Izaurát kereste föl, aki a Szervita téren lakott. Hajdanában a legelegánsabb emberek a belvárosban laktak, s régi módi kényelmetlenül épített házakban bolthajtások és félig vak ablakok mögött húzódtak meg gavallérok és dámák, akik a legszebb ruhát viselték a városban. A legjobb kalapot hordták, de csak gumikádban fürödhettek, mert a lakásban nem volt fürdőszoba. Télen fával fűtöttek, mert így volt építve a kályha, de a legjobb parfümön is átérzett, hogy itt dohos a levegő. A belváros kis terei olyanok voltak, mint a cukrászdobozok. Ott keringőzött a napfénnyel a dunai szél, ragyogtak az állomáson a bérkocsik, amelyekből az imént szálltak ki a szarvaslábú grófnék. Tiszta ruházatú öreg nyugdíjasok üldögéltek a padokon. A gyékény kosaras virslis és a császár zsemje szagú pék kezet csókolt a fekete ruhás szobalányoknak, midőn becsengetett. A probír mamzelle kígyózó dereka és a kalaposnék fehér blúza, regényességre vágyakozó virágárusnék bájoló mosolya, és a könyvkereskedők ezüst fejetették hangulatossá a városrészt. Egész életében előkelő ember marad az, aki a belvárosban telepedett meg. A boltok kirakataiból jól lehetett öltözködni, az eleganciát könnyű itt megtanulni, és hitelképes volt minden vevő. A nevezetes boltok, ahol a legjobb londoni portékát árulták, ruhát, kalapot, kesztyűt, oly emlékezetesek voltak, mint egy őszi kopófalka vadászat. A párizsi áruk egyenesen idejöttek és illatoztak, mint egy nagyvirági estélyen a nők. Francia könyvek és folyóiratok legfrissebben mutatkoztak a könyvkereskedés kirakatában. A kávéházban a Le Figaro utolsó számát adta kezedbe a pincér. A Borbé Párizsban tanult fodrásságot, a fehér neműkbe szűz leányok hímezték a monogramot, a fűszerkereskedésnek olyan szaga volt, mint egy óceán járó tehergőzösnek, amely Bombéból érkezik. A vendégfogadók körül gazdag idegenek cipője fény lett. Az automobil fátyol nem mindig rejtett kalandvadász félvilági nőt. Az ékszerek itt vakítottak, és vadonatúj bankjeggyel fizetett a bank. Boldog belvárosi évek. Vajon visszatérnek-e még valaha, mint az ifjúság? Izaura lakása japáni stílusban volt berendezve. A földön és a székeken igen sok sejempárna hevert, finom képecskék a falon. A sárga sejem ernyői lámpás halkan zúgott. Egy nagy teadobozban szerelmes levelek voltak. Orvosságos üvegek álltak egy törpe asztalkán. Izaura hófehér ágyban feküdt, és egy piros szalagos, bamba kisgyermekre fáradtan, szomorúan mosolygott. Gyöngyvirág összecsapta a kezét a gyermek láttára. Kisbaba, kiáltotta álmélkodva. Fiú, suttogott Pontyi kisasszony. Fiú, ismételte Gyöngyi, és még nagyobb csodálkozással függesztette szemét a piros szalagosra. A gólya hozta, szólt bizonyos szünet múlva, Izaura. Gyöngyvirág engedelmet kért, hogy a babát a karjába vehesse. A földre telepedett, a vánkosokra, az ölébe emelte a fiút, és hosszadalmasan nézte, mint egy álmot. Szeretnék kisbabát? Kérdezte Izaura. Ó, nagyon, felelt lelkesen Gyöngyvirág. Vajon hogy hívják? Kérdezte titkolózva. Sándor. Sanyi. Mérhetetlen csodálkozással szemlélte a gyermeket, csak nem fölsikoltott örömében, mikor az kinyitotta a szemét. Életem remény sugara, mondta Pongyi Izaura, mintha már sokszor használta volna kifejezést. Gyöngyvirág az ujjával simogatta gyermek arcát, mint a virágot. csecsemő nyögött. Furcsán eltorzította a száját, majd meglecsukta a szemét. Ezzel, mintha a napsugár is eltűnt volna a szobából. Iza ura felkönyökölt az ágy párnáira, és búsan nézett gyöngyvirágra. Én vagyok a legszerencsétlenebb teremtés. Az anyám nem szereti a gyermeket, el akarja tenni az útból. El akarja tenni az útból, és senkinek sincs útjában a csöpség, vélekedett Gyöngy. Te azt még nem tudod, gyöngyvirág, hogy milyen az élet, rebegte Iza ura, mintha valami nagy titokról beszélne. Aj, az élet nem tréfa, hanem a szomorúságok láncolata. Iza ura egy kijelentés után hátrahajtotta fejét a párnán. Gyöngyvirág a térdén tartotta Sándort. Váratlanul szomorú csönd ereszkedett a szobába, amely csöndben Sándor arca megnövekedni látszott. Egy bánatos, fájdalmas férfi arc feküdt a gyöngyvirág térdén. A csipkefüggönyök mögött ködbe borultak a belvárosi háztetők. Fázós, temetős, hátfájásos életunt októberi nap volt. Gyöngyvirág ilyetten behunyta a szemét, mert félni kezdett a gyermektől, aki itt mindenkinek útjában van. El kell őt tenni lábalól, mondogatja az anyám. Azt állítja, hogy ez a gyermek szerencsétlenné teszi őt, engem, a vőlegényemet, végig az egész életet. Gyöngyvirág borzongva nézett Sándorra, mint egy halálra ítéltre. Képzeletben látta az özvegy ezredesnét, amint egy nagy csirkeölő kést fenn a köszörűkövön. Vajon a nyakát metszi el majd Sándornak, vagy általában hogyan teszi el az útból? Az ajtó felé húzódott. Ó, minek jött ide szomorú házba, ahol a világra jövő kisgyermekeket baltával fogadják. Ha majd egyszer neki is lesz gyermeke, a vállára, a keblére ülteti a kicsit, mint egy pillangót, és úgy sétál vele a városban, büszkén, örömteljesen. Vajon hogy hívják majd az ő gyermekét? Ha fiú lesz, csak Imre legyen a neve, a haja hulljon a homlokára, a szeme legyen olyan, mint a szent képeké. De ha véletlenül leánykát kap, Iza ura fölemelkedett az ágyban, kitárta két karját gyöngyvirág felé. Benned van minden bizalmam, hogy gyermekemet nem engeded eltenni lábalól. Gyöngyvirág megrettent. A nagymamára gondolt. Vajon mit mondana a nagymama, ha egy kisgyermekkel a karján állítana be a Sváb hegyre? Nem igen lehet ezt még elgondolni sem, hogy mit tenne az öregasszony. Gyere közelebb, gyöngyvirág, hangzott az ágyból a panaszos szó. Te vagy életem reménysugara. Ha te is cserben hagysz, fölkelek a beteg ágyból, elvánszorgok a Dunáig, és a gyermekkel együtt a ködös vízbe temetkezem. Ne beszéljen, Iza ura, kiáltott Gyöngy, és eltakarta az arcát. Mostanában nagyon csúfa folyó, fekete füst és szürke köd ül rajta, mint az átok. Kétszer is meggondolja magát, amíg a folyóba akar ugrani. Én pedig azt határoztam, hogy nem válok meg a gyermekemtől, nem adom anyámnak, aki gyűlöli Sándort. Isten tudja, mit csinálna egy tehetetlen kis bogárral. Talán éheztetni, megverni. Ő ugyanazt állítja, hogy ne legyen gondom Sándorral. Majd dajkaságba adja Pilis Csabára egy jó asszonyhoz. Hallottam én már ezekről a jó asszonyokról. A temetőbe viszik játszani a gyermekeket, és belejtik a nyitott sírokba. Többé sohasem tudnék mosolyogni, ha az én árva kis porontyom tehetetlenül vergődne egy sírgödör fenekén, nyivákolna, sírdogálna. Senki sem hallaná meg a hangját. Legfeljebb a szomszéd lyukban egy öreg csizmadia, aki elszáradt lábával oldalba rúgna a gyermekemet. Ó, sohasem tudtam megérteni azokat a szülőket, akik gyermeküket csizmadia inasnak adják. Vadul felkapta a gyermeket az anya, és a nőstény heves mozdulatával a melléhez szorította. Nem adlak oda, nem én. Ne félj, kis bogaram, nem leszel csizmadiainas. Gyöngyvirág összekulcsolta a kezét, remegett a szája, s pityergő hangon szólalt meg. Nem hiszem, hogy a nagymama örömmel látná Sándort a házában. Furcsa bogaras asszony az én nagyanyám. Olyan kemény a nézése, mint a tűzkő. Izaura megigazította a szalagocskákat a gyermek ágyneműjén, megsimogatta a tejszín csokrokat, kihúzogatta a ráncokat, megveregette a párnákat, fél szemmel nézett gyöngyvirágra. Azt én sem hiszem, hogy a budai tekintetes asszony jó anyja volna az én gyermekemnek. Az ilyen öreg asszonynak nincs szíve a csöpséghez. Érző szív, meleg kéz, barátságos bánásmód való a tehetetlen emberkének, különben elpusztul, mint az öntözetlen virág. Van nekem erre nézve egy kis tervem, amit hosszú éjszakákon gondoltam ki, midő nyitott szemmel feküdtem az ágyban, magamban meghánytam, betettem sok mindent. Még a jövőmre is gondoltam. Valóban nem tarthatnám Sándort magamnál, ha még férjhez akarnék menni. De én már úgysem megyek férjhez soha. Csak leány maradok, és fehér ruhában mirtusz koszorúval a fejemen temetnek el. Soha sem fogom megismerni az asszonyok életét. Szűzi tisztaságban megyek a más világra, mint egy apáca. Hiszen az asszonyok mind tisztátalanok. Csak addig voltunk boldogok, Gigi, amíg leányok vagyunk. Gyöngyvirág csöndesen hallgatta barátnője szavait. Eszébe se jutott ellent mondani. De Sándor nyafogni kezdett, mint egy kis macska. A gyermek, az semmi. Több barátnőm is volt, akinek lánykorában gyermeke született. Hisz nem lehet arról tenni, csak arra kell vigyázni, hogy a világ meg ne tudja. Az emberek rossz akaratúak, hamar a nyelvükre veszik a nőket. Jaj, annak, akit egyszer kikezdenek. A férfiak fecsegőbbek, mint az asszonyok. Sohasem mondd el a titkaidat férfinak, mert visszaél gyengeségeddel. Ha valamikor gyermeket születne, menj el messzire a városból, oda, ahol senki nem ismer, és ezután emelt fővel jöhetsz vissza. Senki sem fog meggyanúsítani, mert senki sem látott semmit. A barátnőim is mind szerencsésen férjhez mentek, de nem hiszem, hogy valamelyik is bevallotta volna férjének gyermekét. De én nem akarok csalni. Ugyanezért nem megyek férjhez. Én tisztességes lány vagyok, senkit sem csaltam meg, senkinek a becsületét nem loptam el, a férjem tisztességes nevét nem tiportam sárba. Én külön vagyok, mint azok az elvetemedett asszonyok, akik a férjük háta mögött viszonyt folytatnak mindenkivel, aki jön. Én tisztességes lány vagyok, az apám ezredes volt. Gyöngyvirág nagyot nyelt, amikor Izaura befejezte hívvel elmondott szavait. Még sokkal járatlanabb volt a világban, mint sem igazat tudott volna adni barátnőjének. Csak hallgatta a bűnbe esett leány védő beszédét, imára kulcsolta a kezét, s titkon azon fohászkodott, hogy soha se kelljen védekeznie egy másik nő előtt könnyelműségéért. Ugyanezért, mert tisztességes nő vagyok, nem ölöm meg a gyermekemet, mint Gretchen. Én nem akarok Mária Nosztrára kerülni. Nyugodtan, fölemelt fővel akarok élni, hiszen senkit sem tettem szerencsétlenné, legfőjebb önmagamat. Izaura sírni kezdett. Könnyei a mártírok fájdalmával hullottak, és megfényesítették az arcát, mintha belső fény világítaná. Sándor csöndesen feküdt. Ő még nem tudta, hogy édesanyjának milyen szomorúságot okozott világra jövetelével. Szegény, törvénytelen gyermekek, de hogy is jönnének a földre, ha előre tudnák, hogy itt könnyek, keserűségek várják őket. A nem szeretem kis lelkek oda átmaradnának a túlsó parton, ahol az arcok mosolyognak, a fák csengenek, a vizek zenélnek. Vajon miért is hívják át őket gyenge percekben a boldogság honából? A gyermek pólyája megnedvesedett az anya könnyeitől. Gyöngyvirág kivonta kis zsebkendőjét, amelybe ne felejtsek közé volt hímezve a neve, és letörölte vele az anya könnyeit. Ne sírjon, Izaura, szerencsétlenséget hoz a gyermekére. Az anya fölemelte a fejét. Ó, ne mondd, barátnőm, hogy Sándor szerencsétlen lesz. Neki boldognak kell lennie, mert az édesanyja eleget szenvedett érte, amíg a világra hozta. Szerelem gyermeke, Sándorom. A szerelem gyermekek mind különbek, szebbek, életre valóbbak, mint a törvényes házasságbeli gyerekek. Ők úgy jönnek a világra, mint a Szentföld lovagjai, akiknek Krisztus sírját kell meghódítani. Ó, milyen hullámos lesz a Sándor haja, mint a rét, amelyet szél lenget. Milyen tiszta és sokat mondó lesz a szeme, mint a tó vizében a vízililiomok. Milyen nyugodt, hideg, szenvedételen lesz az arca, mint a ma férfiaké, akik okosságukkal szerzik meg a nők szerelmét. Bizonyosan, bizonyosan, szeretni fogják őt a nők, mint a szerelem gyermekeket szokás. Hisz lényükből kiárad a hosszú életen át születésük varázsa. Én szeretem Sándorkát, mondta lesütött szemmel Gyöngyvirág. Szerest szegényt, rebegte Izaura, megérdemli. Van egy ház a Tűzoltó utcában, amelyet jó emberek építettek, Fehér Keresztnek hívják. És szegény gyermekek háza ez, akik itt jó bánásmódban, tisztaságban élnek. Amint leszállt az alkonyat, karodra veszett Sándort, elviszed őt a jóságos házhoz, lefekteted a küszöbre, meghúzod a csengőt, azután elfutsz, amint a lábad bírja. Megteszed ezt, értem, Gyöngyvirág. Mi történik Sándorral? Kérdezte Gyöngyi, és erősen fogta a gyermeket. Sándort majd beviszik a házba a jó emberek, és felnevelik. Esküdj meg, hogy megteszed, amire kérlek. Esküszöm, felel Gyöngyi, és keresztet vetett.